Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük neked ezt a szép napos délutánt. Köszönjük neked az elmúlt napokat, köszönjük, hogy te adtál erőt munkáinkhoz, te adtál pihenést, te adtál elcsendesedést, és köszönjük neked, hogy a mi szívünkben te adtál vágyat arra, hogy veled találkozzunk most, és tőled élő igét halljunk. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk most ide, talán még utol sem ért a lelkünk, csak fizikálisan vagyunk itt. Talán valahol máshol járnak most is a gondolataink, a lelkünk, azért imádkozunk, hogy te add, hogy tudjunk most egyedül rád figyelni, hogy nem csak a teendőkben érjék utol magunkat, hanem a lelkünk is utolérje a testünket, és itt lehessen, rád figyelhessen, tőled élő, megelevenítő, életet adó, és másoknak is életet hozó igét hallhassunk. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által légy jelen. Te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Királyok második könyvének 18. és 19. részeinek válogatott verseiből. És odaállott Rabsaké, az asszír király követe, és hangosan kezdett zsidóul beszélni, mondván: Halljátok meg a királynak, Asszíria nagy királyának beszédit. Ezt mondja a király: Meg ne csaljon titeket Ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket az ő kezéből. És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral ezt mondván: Kétség nélkül megszabadít minket az Úr, és nem adatik ez a város az asszíriai király kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert így szól Asszíria királya: Béküljetek meg velem, és jöjjetek ki hozzám, és kiki egyék az ő szőlőjéből és fügefájáról, és igyék az ő kútjának vizéből, míg eljövök, és elviszlek titeket a ti földetekhez hasonló földre, gabonás és boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne halljatok. Ne higgyetek Ezékiásnak, mert félrevezet benneteket, amikor azt mondja, az Úr megszabadít titeket. Vajon megszabadították-e a pogányok istenei mindenik a maga földjét Asszíria királyának kezéből? Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatna titeket az én kezemből? Kicsoda az Úr, hogy kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből? De a nép csak hallgatott, és nem felelt neki csak egy igét sem, mert a király megparancsolta, mondván: ne feleljetek néki. És ezt mondta Ézsaiás: ezt mondjátok a ti uratoknak, Ezékiásnak, ezt mondja az Úr: ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái. Íme én oly lelket adok belé, hogy hírt halván visszatűr az ő földjére, és fegyverrel vágatom le őt az ő földében. És imádkozék Ezékiás az Úr előtt, és mondta: Uram, Izrael Istene, aki a kérubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden országának Istene, te teremtetted a mennyet és a földet. Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg, nyisd meg, Uram, a te szemeidet, és lásd meg, és halld meg Szanhéri beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait, és az ő isteneiket tűzbe vetették, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotása, fa, kő. Azért vesztették el őket. Most azonban mi, Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Azért ezt mondja az Úr Asszíria királya felől, be nem jő ebbe a városba, nyilat sem lő belé, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem állít mellé. Azon az úton, amelyen jött, visszatér, de a városba be nem jő, ezt mondja az Úr. És megoltalmazom-e várost, hogy megtartsam azt, én érettem, és Dávidért az én szolgámért. És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az asszíriabeli táborban 185 000 embert, és mikor jó reggel felkeltek, íme mindenütt holttestek hevertek. És elindult, és elment, és visszafordult Szanhérib asszíria királya, és Ninivében maradt. És amikor az ő istenének Nisróknak templomában imádkozott, az ő két fia levágta őt fegyverrel, és helyette az ő harmadik fia uralkodott. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, azért olvastam ilyen hosszú lekciót, hogy egy kicsit megismerjük a történetet, és tényleg csak nagyon rövid történeti hátteret szeretnék adni, hogy megértsük az üzenetét. Ez a történet, amiről itt olvasunk, Krisztus előtt 701-ben történt, amikor az asszír király Szanhérib, Szín-Ahé-Eriba történelem szerint megostromolta Jeruzsálemet. És először követet küldött, akinek hallhattuk a gyalászkodó szavait, aztán levelet küldött Ezékiásnak, mindegyikben ugye próbálta elbizonytalanítani mind a királyt, mind Jeruzsálem népét, Jeruzsálem védőit, hogy ne álljanak ellent, mert úgyis ő fog győzedelmeskedni. Aztán látjuk a történet végét is, hogy Isten angyala levágott az asszíriai táborban 185 000 embert, és a nagyképű beszédekből, fenyegetésekből és ígéretekből semmi nem lett. Az asszír had maradékának szégyenkezve el kellett vonulni a Jeruzsálem alól, és nemhogy Ezékiás istene nem mentette meg Ezékiást és Jeruzsálem népét, hanem Szanhéribet nem mentette meg az ő istene, amikor abban a templomban, abban a bálvány templomban imádkozott Ninivében, mert a saját fiai vágták le. És azért hoztam ezt az ígét, mert az a beszéd, ahogyan itt az asszír királynak a követe beszél Jeruzsálemmel, az ő népével, Isten gyermekeivel, nagyon hasonlít arra a beszéd módra, ahogy a sátán beszél, vagy szól sokszor hozzánk. És nagyon sokat tanulhatunk a sátán módszereiből, a sátánnak a támadásaiból, és az ige alapján, Ezékiás reakciója és viselkedése alapján, hogy hogyan oldja meg a problémát, mi is megtanulhatjuk, hogy hogyan védhetjük ki a sátán kísértése. Ha úgy tetszik, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kiképző tábor a mai istentisztelet, amikor felkészülhetünk a lelki harcokra, hogy hogyan harcolhatjuk meg ezeket győztesen. A sátán alapvetően, hogyha megnézzük itt az asszír királynak a követét és vele állítjuk párhuzamba, két módon, kétféle képpen próbál rávenni minket, hogy elpártoljunk az élő Istentől. Az egyik a fenyegetés, a másik a csábítás. Vagy mondhatnánk azt is, hogy a szövegben elhangzik, hogy mézzel folyó földre viszlek, elhúzza a mézes madzagot előttünk. Tehát a sátán fenyegetéssel és csábítással próbál bennünket eltéríteni az élő Istentől. Mindkét módot tetten érhetjük az asszír király követének beszédében. Már rögtön a 28. versben azt olvassuk, hogy héber nyelven, zsidóul kezdett el beszélni Jeruzsálem védőivel, olyan nyelven, amin megértette őt a nép. Emlékezzünk csak vissza néhány ezer évvel korábbi történetre. Az ördög már az Édenkertben tudta, hogy hogyan kell beszélni a nyelvünkön. Sokszor a vágyainkon, a motivációinkon keresztül kísért meg. Azt mondja Jakab, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Na erre tromfol rá a sátán. Ezt igyekszik meglovagolni, egy nyelvet beszél velünk. Azt akarja elhitetni velünk, hogy mi fontosak vagyunk neki. Ő törődik velünk, meg akarja nekünk adni azt, amit Isten nem, vagy nem most akar megadni. úgy állítja be magát, mint nagy humanista, ember központú hangon szól. S meglovagolva a kívánságainkat az Istentől való elpártolásra, az ellene való lázadásra akar rávenni bennünket. A másik, amit itt látunk, Asszíria nagy királyaként mutatkozik be. A sátán mindig nagyobbnak akar látszani, mint ami. Természetéből is az fakad, hogy Istennek akar látszani. Úgy akarja beállítani, mintha lenne hatalma arra, amit ígér nekünk. Gondoljunk csak Jézus megkísértésére. Azt mondja, ha leborulva imádsz engem, megmutatja neki az egész világot, mindezt neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek akarom. Gondoljunk csak bele, sátán valami olyasmit ígér Jézusnak, ami nem is a sátáné. A világ feletti uralmat, ami alapvetően Jézusé, azt akarja neki felajánlani, azért, hogy Jézus leborulva imádja őt. Olyan ez, amikor valakik ugye sajnos arra szakosodnak, hogy ellopjanak, elraboljanak különböző értéktárgyakat, mondjuk autókat, és más rendszámmal egy érdekes telefon keretében megcsörögjék az eredeti tulajdonost, és azt mondják, hogy hát van egy ilyen és ilyen autónk, és visszavásároltatják vele azt, ami tulajdonképpen az övé. A sátánnak is ez az egyik nagy kísértése és nagy hazugsága. Végül ugye azért is nagyobbnak akarja láttatni magát, mint ami, mint aki, mert a félelmet, a rettentést így akarja kiváltani a megtámadott félből. Ismerjük az állatvilágból is ezt, ugye, amikor a békák felfújják magukat, bizonyos békafajok, hogy nagyobbnak tűnjenek, mint amekkorák, hogy aztán az ellenfél megijedjen és elmeneküljön. Aztán a következő versekben azt látjuk, hogy ez az asszír követ próbálja elbizonytalanítani Isten népét az Isten beszédében, az Istennel való kapcsolatban, a felé való bizalomban. A sátán már az Édenkertben is azzal próbálkozott, hogy elbizonytalanította az embert Istennel kapcsolatban. Ez volt az első mondata. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? És a kérdés már eleve hamis volt, hiszen minden fáról ehettek, kivéve egyről. Éppen ezért mondta valaki viccesen, hogy a sátánnak azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Azt látjuk tehát, hogy az asszír követ itt is bizalmatlanná akarja tenni Jeruzsálem védőit királyukkal és Istenükkel szemben. Egyrészt csalónak állítja be Ezékiást. A sátán is sokszor ezzel kísérti a hívő embert, hogy Isten becsapta, nem ezt ígérte neki. Bezzeg majd én, mondja az ördög, megadom neked, amire vágysz. Isten rászedett, nem is szeret téged, ha ilyet megengedett az életedben. Vagy ha valamitől eltilt, vagy nem ad meg, akkor a sátán rögtön azt hazudja, Isten nem szeret, korlátoz, megakadályoz abban, hogy kiteljesedj, valami jót, valami örömöt akar tőled megvonni. Másrészt az ördög úgy állítja be, mintha Isten nem tudna megszabadítani, vagy talán nem is akar, mert te már ilyen vagy, fogadd el. Már Isten lemondott rólad, tulajdonképpen átadott nekem. Gyakorlatilag ezt mondja itt a követ is Jeruzsálem védőinek. Pedig tudjuk nagyon jól, hogy a mi Istenünk szabadító Úr. Jézusnak a neve is ezt jelenti, hogy szabadító. Pál apostol ezt írja a 2 Timóteus 4.18-ban, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára. A mi Istenünk szabadító Úr. Ő nem akar bennünket a bűneinkben hagyni. Isten előtt semmi sem lehetetlen, számára minden lehetséges. Nem szabad elhinni, amikor a sátán azzal kísért, hogy Isten már nem is tud megszabadítani téged. Isten előtt semmi sem lehetetlen, kedves testvéreim. Még te sem, még én sem vagyok számára lehetetlen eset. Meg tud váltani, meg tud szentelni, helyre tud állítani, és tud üdvözíteni. Azt mondja az Úr Jézus, akiket az Atya neki adott, senki nem ragadhatja ki őket a kezéből. Nincs olyan teremtett lény, sem égen, sem földön, sem föld alatt, aki kiragadhatna bennünket Jézus Krisztus szeretetéből. És Isten egyértelművé teszi, hogy nem mond le rólunk. Dicsőségét nem adja másnak. És az ő dicsőségének része az, hogy bennünket visszahódít magának. És aki elkezdte bennetek a jó dolgot, mondja az apostol, be is végzi Krisztus Jézus visszajövetelének napjára. És így jutunk el, kedves testvéreim, a 31. vershez, a sátán egy nagyon jellemző csapdájához. Különösen olyan bűnökben elbuktatva kísért ezzel, amik visszatérnek. Talán mindnyájunk életében ismerősek ezek. Ez a fő mondat, amit itt az asszír követ is mond, béküljetek meg velem, békülj meg a bűnöddel. Békülj meg a bűnöddel. Te ilyen vagy, mondja a sátán. Nem kell küzdeni ellene. Ez már a természeted része. Már megszoktad. Ettől vagy az, aki. Ettől érzed jól, vagy éppen szabadnak magad. A másik, amit ilyenkor hazudik, nem is bűnez. Ez csak egy rossz szokás, egy hiba, egy hajlam. Nem te tehetsz róla. Pszichológiai, meg genetikai okai vannak, vagy esetleg gyermekkorodban ért bizonyos sérelmek, próbálja átértelmezni, megmagyarázni a bűnt a sátán. Hiszen a harmadik nagy érve, mindenki ezt csinálja. Ne akarj már kilógni a sorból, hiszen ez a divat, ez a természetes, ez a normális. Úgy sem értenék meg, hogyha te nem rohannál velük ugyanarra, úgyis csak szenteskedésnek mondanák. És talán a legveszélyesebb, amikor a sátán a hívő emberrel megpróbálja elhitetni, hogy Isten azon a konkrét bűnön, tévedésen, tapasztalaton keresztül is formálja. Olyan szomorú ezt hallani hívő emberek szájából, vagy amikor az ember a saját életében tapasztalja, hogy próbálja a sátán elhitetni vele, hogy az a bűn azért van ott az életedben, hogy azon keresztül is formál Isten, meg Isten azzal is magához akar jobban odaszorítani. De hát tudjuk az igéből, kedves testvéreim, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Az az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Isten kezében nem lehet eszköz a bűn arra, hogy bennünket formáljon, hogy bennünket magához közelebb vonjon, mert aki bűnt cselekszik, azt mondja Jézus, szolgálja a bűnnek. Nem kell itt semmi extrára gondolni. Ilyen egyszerűen és nyilvánvalóan fejezi ki magát Jézus. Aki a bűnt cselekszi, az nem az Isten szolgája, az a bűn szolgája. De Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az ő népét az ő bűneiből. Istennek az a célja, hogy megerősítsen minket, és megőrizzen a gonosztól, és nem akar a gonoszságban benne tartani. Aztán a következő, amit mond az asszír követ, béküljetek meg velem, gyertek ki a városból, gyertek ki a várból, gyertek ki a védőfalak mögül. Persze ezt a sátán soha nem így mondja. Gyertek ki a korlátok mögül. Mert hát Isten korlátoz téged, és nálam szabadság van. Élj úgy, ahogy akarsz, tégy, amit akarsz. Ha rám hallgatsz, akkor azt tehetsz, amit akarsz. És csak Istentől elszakadva élvezheted igazán az életet. És nézzük meg, hogy itt milyen érveket hoz fel emellett a sátán. Testi látható javakat ígér, a szükségletek azonnali kielégítését, mint ahogy manapság majdnem minden reklám erről szól, ha megfigyeljük, itt és most és azonnal csak itt, csak most, csak neked, de azt látjuk, hogy nem normális módon, nem a teremtési rend szerint, nem az Isten rendje szerint tölti be a szükségleteket, és ez aztán elvégzi a maga romboló munkáját az ember életében. Gondoljunk csak az édenkertre, kívánatos volt a fagyümölcse Edenre, a szemnek, kívánatos, meg a gyomornak kívánatos. És ma is ezzel operál a sátán, ha megfigyeljük,
a kísértései erről szólnak. A kívánságaink keresztül támadja az embert. De figyelmeztet bennünket az Úr Jézus a Máté 16:26-ban. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Szóval a következő, amit látunk az asszír király követének beszéde alapján, hogy a sátán természetéből fakadóan nem tudja azt a jót adni, amit Isten, hiszen ő nem Isten. Alaptermészetesen jó, tehát nem is tud jót adni. Ahogy a középkori teológia tartotta, és aztán Luther ezt még határozottabban megfogalmazta, a sátán csak Isten majma. Próbálja utánozni Istent, és ezzel rászedni az embereket. Néha világosság angyalának képében jelenik meg, és az utolsó időben azt olvassuk, nagy jeleket és csodákat tesz majd égen földön, hogyha lehet, még a választottakat is elhitesse. A sátán ezen eszközénél a kulcs szó a hasonló. Halljuk az asszír követ szavát, elviszlek titeket a tiétekhez hasonló földre. Olyan, mint, csak éppen nem az. Olyan, mint Isten, csak éppen nem ő. Minden hamis, minden mű, amit a sátán kínál. Hasonló örömöt kínál, mint Isten. Hasonló békességet kínál, mint Isten. Hasonló szeretetet kínál, mint Isten. Hasonló szabadságot kínál, mint Isten. Hasonló jeleket és csodákat ígér, és hasonló boldogságot. Az élet kiteljesedéséhez hasonlót kínál, de csak halál jön belőle, a halál kultúrája. Erre figyelmeztet a példabeszédek 16:25. Van olyan út, amely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. Érdemes-e akkor, kedves testvéreim, végigmenni azon az úton, aminek látjuk, hogy a vége a halál? Azt mondja a Szentírás, hogy az a bölcs ember, aki tudja, hogy mi várja az útjának a végén. Nem kezd el össze-vissza szaladgálni, nem bizonytalanul jár az úton, hanem tudja, mire számíthat a végén. Ha én tudom egy útról, hogy az eltávolít Istentől, ha annak a vége halál, akkor miért megyek rajta végig? Miért halnátok meg, ó Izrael háza, mondja Isten, és óv és féld bennünket. Ha ember millióknak és milliárdoknak nem sikerült boldognak lenni Isten nélkül, miért gondoljuk, hogy nekünk sikerülni fog, hogy majd én leszek a kivétel, hogy majd nekem összejön? Ne menjünk végig az Isten nélküliség útján, erre figyelmeztet bennünket az ige, és ne engedjünk a sátán hazugságainak, amelyik azt mondja, hogy elég a hasonló, nem kell neked az eredeti. Más lélek, más Jézus, más evangélium. Vigyázzunk, mert sok tévtanítás szól arról, hogy Jézus csak hasonló az atyához, nem egyenlő lényegű vele. És éppen a napokban hallgattam egy igehirdetést, aminek az alap gondolata mindig is ott motoszkált a fejemben, de soha nem tudtam így megfogalmazni. Aki tagadja a Jézus istenségéről szóló bibliai tanítást, az a megváltás útjának bibliai tanítását is tagadja, és aki tagadja a megváltás útjának bibliai tanítását, az elkárhozik. Ezért nem mindegy, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus, hogy egy nagy próféta, egy nagy tanító, egy csodadoktor, egy bukott forradalmár, vagy az Isten fia, a te megváltód, aki érted, helyetted és miattad halt meg a Golgotán. Ne elégedjünk meg, kedves testvéreim, hasonlóval. Ne elégedjünk meg hasonlóval, ahhoz a jóhoz hasonlító dologgal, amit Isten igazán nekünk akar adni. Ne elégedjünk meg a Biblia Jézusánál kevesebbel. Ne elégedjünk meg annál kevesebbel, mint amit Jézus megmutat nekünk önmagából. Ne elégedjünk meg azzal a mű és hamis dologgal, amit a sátán kínál, mert a valóság az egyedül Krisztusé. Végül a 35. versben a követ beszédének a végén ezt látjuk, a sátán is magát Isten fölé helyezi, azt mondja, hogy még az Isten sem tud megszabadítani, magát nagyobbnak akarja beállítani még Istennél is. És ezt látjuk, hogy a sátán, amikor magát imádtatja a bálványokon, vagy éppen a saját egónkon, hiúságunkon keresztül, akkor nagyon vigyázzunk. Mert már nem is nagyon kell tovább kísértenie, mert már elérte a célját. A sátán nem csak különböző bálványokon, meg rajtunk kívülálló tárgyakon, meg személyeken, meg eszméken keresztül imádtatja magát, hanem sajnos van egy szövetségese a szívünkben, úgy hívják, hogy óember. Az egónk, az önzésünk, a hiúságunk, ezen keresztül is magát imádtatja a sátán. Az előző versekből megerősítést nyer, hogy ő a hazugság atya is, olyan bálványok legyőzőjének állítja be magát, amik nem is Istenek. Ezzel a hazugsággal akar érvelni Isten hatalma és szabadítása ellen. Kedves testvéreim, ne hagyjuk magunkat rászedni. A mi reménységünk azért élő reménység, mert egy élő személyre, nem múlandó matériára, emberre, hanem Jézus Krisztusra alapozódik. És legvégül pedig tanuljunk Ezékiás királytól, aki egy istenfélő király volt, aki ellen azért jött fel Asszíria királya megostromolni Jeruzsálemet, mert elszakadt Asszíriától, elszakadt a bűntől, megtisztította Jeruzsálemet a bálványoktól, és ez nem csak belül látszott, hanem kifelé is nyilvánvaló volt, hogy ő az Úrban bízik egyedül, ugyanígy a saját életünkben is. Nem csak belül kell bálványokat írtani a szívünkben, hanem kifelé is meg kell látszódnia, hogy mi egyedül az Úrban bízunk, és hozzá ragaszkodunk, és tőle sem jobbra, sem balra el nem térünk. Három dolgot tanulhatunk meg Ezékiás királytól, és ezzel a hárommal védhetjük ki a sátán támadásait. Az első, nem állunk szóba az ellenséggel. A második, Isten elé tárjuk a fenyegetéseit. A harmadik, Isten dicsőségéért imádkozunk, és azért igyekszünk tenni is. Mit látunk a 36. versben? Azt olvassuk, nem álltak szóba az ellenség követével Jeruzsálem védői. Nem tud olyat ígérni a sátán, amit Isten az ő dicsőségére és a mi javunkra ne adna meg nekünk. Már az Édenkertben is ott volt borítékolva az ember bukása, hogy Éva szóba állt a sátánnal. Olyan nagy felismerés volt, és olyan jó volt hallani, hogy a Biblia ennyire egyszerű. Nem értem, amikor az emberek mondják, hogy nem értem az igét. Hát a 6 éves gyerek is érti, miről van szó. Amikor még Pesten tanítottam hittant az egyik általános iskolában, egy elsős kisfiú adta meg a választ arra a kérdésre, hogy a bűn lejtőjén, itt a kísértésnél, ami lefelé vezetett, hol lehetett volna megállni, melyik ponton, a sátán melyik kérdésénél kellett volna másként válaszolni, vagy mást mondani. És azt mondta a kisfiú, nem kellett volna szóba állni a sátánnal. Ilyen egyszerű a válasz, és még egy 6 éves gyerek is megérti az Isten igazságát. Ne keressünk ilyen kifogásokat, hogy nem értjük mi az igét. Nagyon is jól értjük. Az a kérdés, hogy akarunk-e annak engedelmeskedni. Azt látjuk tehát, hogy nem szabad szóba állni az ellenséggel. Azt látjuk, hogy a kísértő sokszor a kívánságainkra alapoz. A kívánság pedig honnan ered a szívünkben? Hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amit Isten adott nekünk. Ezért, amikor a sátán kísért a kívánságainkon keresztül, az egyik legjobb ellenszer, ha hálásak vagyunk. A hálaadás a legjobb fegyver a kísértés ellen. Azt mondja maga Isten, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Ha hálás tudok lenni mindazért, amit az Úr adott már eddig nekem, csak azért, hogy látok, hogy hallok, hogy van mit ennem, hogy van mit innom, hogy van 2 kezem, lábam, hogy van fedél a fejem fölött, és ha eljutunk a testi síkról, esetleg a lelki síkra is, hogy Isten szeret, hogy Isten az Úr Jézust küldte, hogy megszabadítson engem a bűn, a halál, a sátán hatalmából. Ha másért nem, ezért mindig hálát adhatunk. És ha ezeket Újhegyre szedjük, lehet, hogy nem is csak 2 perces lesz az imádságunk. és nem csak kívánságlisták felsorolása lesz, hanem nem tud másról szólni, mint hálaadásról. És akkor kínálhat akármit a sátán, kísérthet akármilyen kívánságon keresztül. Nekem Jézusom van, nem tud ráígérni a mindenhatóra, nem tud ráígérni az Istenre. A kísértés egyik legjobb ellenszere a hálaadás.
És hogy mennyire nem szabad szóba állni az ellenséggel, hadd álljon itt egy történelmi példa.
Talán mindnyáján ismerjük az egri várvédőknek az esküjét, az egri csillagok nagyszerű művéből.
Dobó tovább beszélt. Meg kell esküdnünk egymásnak az örökisten szent nevével ezekre a pontokra. Akármiféle levél jön ezentúl a töröktől, el nem fogadjuk, hanem a község előtt olvasatlanul megégetjük. A töröknek senki ki ne üvölcsön, bármit kiáltoznak is be, arra semmi némű felelet ne hangozzék, se jó, se rossz.
Teljes hírzárlat.
Aki a vár megadásáról beszél, kérdez, felel, vagy bármiképp is a vár megadását akarja, halál fia legyen. És végül az esküszöveg. Esküszöm az egyélő Istenre, hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem forté meg nem félemlít, sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok.
Isten engem úgy segéljen. Valami hasonló eltökéltségre van szükségünk, amikor lelkünk várát támadja a sátán, és ennyire következetesen komolyan kell vennünk, hogy nem állunk vele szóba.
Aztán a következő, amit látunk Ezékiás királynál, a fenyegető levelet, amit Szanhériptől, Asszíria királyától kapott, elviszi a templomba,
kitárja az Isten előtt, ott olvassa fel.
Nem emberekhez szaladgál ide-oda segítséget kérve, nem mások, és nem is a maga erejében bízik. A fenyegető levelet az úrházában olvassa el, az úr elé tárja,
és számunkra is ez a megoldás, kedves testvéreim. Amikor a sátán nem a kívánságokon keresztül támad, nem a mézes madzagot húzza el előttünk, hanem fenyeget, hanem kétségbe akar ejteni, amikor bizonytalanná akar tenni, akkor tárjuk Isten elé a problémát.
A sátán csábításaira, fenyegetésére ez az egyetlen hathatós reakció. Isten elé tárni az ügyet, neki panaszkodni és tőle kérni segítséget. Ezt mondja a Jób 5.8-ban Isten igéje, azért én a mindenhatóhoz folyamodnám,
az Istenre bíznám ügyemet. Ha kísértés alatt, ha támadás alatt van az életünk, a mindenhatóhoz folyamodjunk, és rábízzuk az ügyünket.
Végül pedig nézzük meg, hogy milyen szép, őszinte és Isten dicsőségét féltő, nem magáért aggódó Ezékiás imádsága. Azt mondja itt a 19. versben, azért szabadíts meg minket, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten.
Nem csak arról van szó, hogy gyors tűzoltó munkával szükségem van Istenre, mert magam nem tudom megoldani a problémát, és gyorsan hozzáfordulok, hogy segítsen. Azt mondja Ezékiás, azért segíts meg, hogy ne szenvedjen csorbát a te dicsőséged, mert a te gyermeked vagyok, a te népeddé tettél bennünket, és ha legyőzne az ellenség, akkor joggal mondhatnák azt, hogy a ti istenetek nem is Isten, nem elég erős ahhoz, hogy megszabadítson. És ezért látjuk, hogy Ezékiásnak az imádságát, az életét nem csak a saját kis földi létének a megóvása motiválja, hanem az igazi mozgatórugó Ezékiás életében az Isten dicsőségének a megőrzése, és annak munkálása minden módon, nem csak szavakkal, tettekkel is. Gondoljuk Józsefre, amikor Potifár felesége megkísértette, hogyan vétkezhetnék az Úr ellen, hogyan tehetném ezt meg. Emlékezzünk arra, hogy ott is az Isten dicsőségét félti, és nem a saját javát nézi.
Ez legyen a mi életünkben is a motiváció,
hogy ne csak a saját nyomorult problémánknak a szemszögéből nézzük a nehézségeket, hanem Isten dicsőségének szemszögéből, azt tartva elsődlegesen védendőnek, és akkor biztosan számíthatunk a mindenható szabadítására. Mert megtapasztalhatjuk, amit Ézsaiás könyvében mond, önmagamért cselekszem, dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Legyen Isten dicsőítése az élet célunk, és akkor napról napra megtapasztalhatjuk majd az ő szabadítását. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te felvértezel bennünket a lelki harcra. Köszönjük neked, hogy te nem akarod tétlenül nézni a mi bukásainkat, azt, hogy újra és újra elbuktat és kivéreztet minket a sátán lelkileg, sokszor ez testileg is hatással van ránk. Köszönjük, hogy te megmutattad a te igédben kristálytisztán azt, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel dolgozik a sátán. Add, hogyha ezt már megláttuk és beláttuk, akkor tudjunk ezek ellen hathatósan védekezni, hogy ne szedjen rá bennünket sem fortéllyal, sem fenyegetéssel, sem a mézes madzag elhúzásával. Hadd tudjunk téged, mennyei Atyánk, úgy szeretni, hadd tudjunk benned úgy gyönyörködni, hadd tudjunk téged úgy megismerni, hogy bármit is kínál a sátán, ne fogadjuk el, ne elégedjünk meg kevesebb boldogsággal, mint amit te akarsz adni, ne elégedjünk meg kevesebb békességgel, mint amit a te jelenléted ad, ne elégedjünk meg kevesebb szeretettel, mint amit te adsz. Őrizd meg minden hamis, talmi csillogástól, add, hogy az eszünkbe és a szívünkbe vésődjék, hogy a valóság Krisztusé. Hadd tudjunk ehhez a krisztusi valósághoz és igazsághoz ragaszkodni ebben a hamis és műanyag világban. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy légy segítségünkre a mi harcainkban. Hadd tudjuk eléd tárni az ügyeinket, a problémáinkat, a nehézségeinket, a kísértéseket, és te légy az, akihez menekülünk minden élethelyzetben. Add, hogy ne álljunk szóba a sátánnal, hanem mindig tőled kérjünk és várjunk választ és megoldást és szabadítást. És add, hogy életünk minden területét tudatosan a te dicsőségedre szenteljük oda. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy így áldj meg bennünket, te légy velünk az előttünk álló héten, a feladatainkban, munkáinkban, tanulásunkban, akárhol is vagyunk, lehessünk a te hiteles követőid, Úr Jézus, te tanítványaid, akik méltók hozzád, nem csak a nevük, hanem a tetteik és szavaik alapján is. Kérünk, mennyei Atyánk, áld meg családjainkat, szeretteinket, a te szereteteddel vonzd magadhoz őket, és add, hogy mi magunk is tudjunk olyan keresztjén életet élni, mi magunk is tudjunk úgy vonzódni az Úr Jézushoz, hogy másokat is ő hozzá vonzhassunk. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, és hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk sorsát, életét, hogy te adj nekünk őszinte bűnbánatot, őszinte megtérést, hogy Jézusnak adjuk át az uralmat egyen-egyenként és közösségként is az életünk felett. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Amen.